Székely asszony. Elhallgattak az ágyuk, elhalt a csatazaj, elhullottak a hősök. Csak a távol az égen villogott még valami láng, hallatszott a távol égdörgés, szélsóhajtás. Tán az elhullottak szellemei kezdtek odafenn új kérlelhetetlen csatát, az ég kapuit védve most azok ellen, kik ellene egy óra előtt a hon határait védték. Sepsi Szent György kapuja előtt a domboldalban, a temetőben ott ültek a székelyasszonyok, várva-várva nem a csatából megtérő kedveseiket, hanem a győzelem hírét. Leültek a sírkövekre, a kizöldült sírhalmokra, s hogyha dördülést hallottak, maguk közt találgatták. Ez a mieink ágyúja, ez volt mostan Gábor Áron, emez volt az ellenségé, s ez rá az ég mennydörgése. És mikor már nem hallatszott semmi, dobogó szívvel várták, melyik győzött, melyik vesztett. Székely anyák, székely leányok, menyasszonyok, feleségek egy sóhajtást mondtak magukban, hogyha visszajő a kedves győzelemmel térjen vissza, de ha elveszett a nemzet az eldöntő ütközetben, hírmondó ne jöjjön belőle. Kápolna küszöbén a szellőskript ajtajában ősz hallgatak férfiül. Vénember már 80 éves, szemei világtalanok, két naptalan hold az égen, régóta már csak a lelkével lát. Idehozatta ki magát nem nyughatva szobájában, idehozott ki magát a temetőkertbe. Miért nem ásatott sírt is magának? Mellette egy nyomorék ül, egyik keze, egyik lába összesukorodva. Pedig a szív minden gondolatja ott jár a véres csatatéren. Keserűen mondja magában, miért nem lehetek én ottan? Az alkonyat kétes világánál térdére fektetett Bibliából olvas a nyomorék az öreg embernek. Ők az utolsó két férfi a városban. Az egyik vak, a másik sánta, többi elment a harcba. Nyomorék olvas az Izrael harcairól, nagy nehéz csatáiról, az Isten választott népének a szép háborúkról, hol az Isten ládája mellett védve, viaskodva 30 000 férfi vesztette el életét. Miért nem lehetek én ottan? Nyöszörg felsóhajtva a nyomorék, és tovább olvas. És elnyerék az Isten ládáját, és Éli két fia is meghala. Elszaladott pedig egy ember a harcból, és ruháját megszaggatá, és port hinte fejére. És íme Éli ül az útfélen várakozván, mert az ő szíve nagy rettegésben vala. Mihelyt bejutott a hírmondó a városba, megzendüle nagy jaj kiáltással. Micsoda kiáltás, az kérdi Éli, halván a kiáltást. Vala pedig Éli 98 esztendős, és az ő szemei meghomályosodtak. A nyomorék nem bírta tovább olvasni, föltalált tekinteni az ősz emberre, és szíve elfacsarodott. Szemei megteltek könnyel. Miért nem olvasott tovább, kérdi az aggastyán. Sötét van, nem látom az írást. Nem mondtál igazat. A lemenő nap melegét még érzem az arcomon. Miért nem olvasott tovább? A nyomorék kitörölte szemének felhőit, a könnyeket, és olvasott. Mondd az ember Élinek, a harcból jövök, a harcból szaladtam el. Megfutamodik az Izrael, a te két fiad is megholt, az Isten ládáját is elnyerték. A nyomorék nem bírta tovább tartani magát, hangos zokogásra fakadt, s fejét az aggastyán térdeire hajtva, elrejti arcát kezeibe. Az ősz nem sürgette, hogy olvasson tovább, hanem behunyt szemmel folytatá halk hangon a bibliai vers jól ismert végsorait. És mikor Éli az Isten ládáját hallá említeni, hátra esik székéből a kapufélen, és meghala. A temető árka mellett egy ákácnak támaszkodva egy magas ember áll. 36 éves lehet, Vonásai kemények, szigorúak, de még most is szépek. Az ég egyik oldalán a lemenő nap lángol, a másik oldalán a fergeteg villog. A székely asszony arcát egyfelől a nap búcsú fénye festi tartós aranyszínre, másfelől a villám vet rá elmúló kék-zöld világot. S mentő jobban hanyatlik alá a nap, a villámfénye annál kékebb, annál sápasztóbb a nő arcán. Kezét szem elé tartva a távolba bámul, alakja nem mozdul, mintha kőből volna faragva. Ez Judit, a székely asszonyok ős példányképe. Egyike azon soha el nem virágzó alakoknak, kik arcuk kifejezését, nagy fekete szemeik ragyogását, sűrű hajfürteik holló színét, szavaik átható csengését, s termetők életerős karcsúságát megtartják a késő vénség idejéig. Kikben a lélek sem vénül meg, hanem az évekkel megerősödik. Karcsú büszke termete körül szép fiatal 16 éves leányka fűzi karjait, oda símulva hozzá, mint hízengő folyondár a sugár jegenyéhez. E leánykát Arankának hívják, szép kék szemű gyerek, sima szőke hajjal. Arca oly fehér, hogy szinte világít az éjben, s alakja oly lenge, hogy tán a fuvallat is elvihetné, mint a repülő virágmagvat. Azon nőnek fiakinek kebléhez simult, a szőke leánykának jegyese. Most elment a csatába. Az anya és a menyasszony szemei tán őt keresik az alaktalan távol ködeiben. Nem látszott egy alakot közelíteni, kérdé Judit a leánytól, kezével a távolba mutatva. Aranka még közelebb simul hozzá, hogy a mutatott irányt megláthassa. Feje egészen a nő vállán nyugszik. Még nem lát semmit. A kék szem csillag sugára nem bír magának utat törni odáig a homályban, hová a fekete szem tűz sugára elhat. Pillanatok múlva láthatóbbá lesz az alak. Lánykarcán szerelmes hajnalpír ömlik el, az anyáén haragos lángvörösség. Ez ő, kedvesem, rebegi Aranka, kis kezeit szívére nyomva, mintha csitítani akarná a kis nyugtalant. Nincs fegyvere, kiáltá eliszonyodva Judit, s elfordítja arcát, s szemeit kezével eltakarja. Oly távolból megismeri a szerelmes vőlegényét, oly távolból meglátja az anya fia gyalázatát. Tántorogva, tétovázva jött a látott alak az úttalan síkon. Feje búsan csüggött alá, lépései alatt inogni látszott a föld. Térdei olykor megtörtek alatta, elesett. Meg-meg fölkelt, s vég erőködéssel látszott sietni a város felé. Majd, hogy észrevette a temető dombjára gyűlt nőket, arra vette útját. Sáros és véres volt, haja lecsüggött arcába. Ruhája meg volt szaggatva. Kezével egy nagy szakadást, mellén nagyon iparkodott elrejteni, hogy senki meg ne lássa. Mindenki ráismert benne Judit fiára, s a nők körülállták az anyát, amint a fiút arra látták tartani. A temetőárok az anya és fiú között volt. Ez nem bírt rajta átmenni. Ott lerogyott az árok előtt. Hol hagytad fegyveredet, kiállta rá, előlépve a tömeg közül, kemény, elítélő hangon Judit. A fiú felelni akart. Akarta mondani, hogy fegyverét ott hagyta ellensége szívében, benne törve, de nem volt ereje szólani, a hang megfagyott ajkán. Szólj, elveszett-e a csata? Fiú némán intes fejét lehajtá. Vesztél volna te is ottan, nem maradtál volna meg a gyalázat napjaira. Miért jöttél el? Fiú hallgatott. Miért akarod túlélni hazádat? Temetkezni jöttél haza? Kerestél volna sírt magadnak ottan, hol meghalni dicsőség a csatamezőn. Eredj innen! Ez a temető neked helyet nem ad. A mi halálunkban nem osztozol. Eredj tőlünk! Eltagadd, hogy itt születtél. Éj vagy haj, de elfelejts bennünket. A fiú esdő tekintettel nézett szét a nők arcain. Sehol részvét, sehol egy szánakozó vonás. Kereste szemeivel menyasszonyát lelkének, legszebbik reményét, a kis szőke leánykát. Ott térdelt az anyja lábai előtt, kedves kis fejét elrejté Judit ruhái közt, s el akarta titkolni, hogy zokog. A fiú még tétovázott, még várt, hogy valaki tán marasztalni fogja. És mikor látta, hogy senki sem szól hozzá, még menyasszonya sem, még az sem marasztalja, az sem vígasztalja, felvánszorgott a földről szótlanul, kezével keblén szétszakadt ruháját összetartva, tántorogva ingó léptekkel neki indult az úttalan avarnak. Nem nézett egyszer sem vissza. Elvadultan a puszta erdőkbe eltévedt, ott levette kezét elszakadt öltönyéről. Irtózatos seb látszott meg alatta. Valahol a harasztos völgyben eldűlt, vére kifolyt, ott meghalt. Soha sem tudta meg senki. Jöttek aztán a vesztett csatákból még többen a székely fiak közül. Elkiűzték őket a székely nők egytől egyig. Keressetek más hont magatoknak, ha ezt meg nem védelmeztétek. Elátkozták, elhajtották őket a széles világba. Menjenek, amerre látnak. Székely fiak elbújdostak, kimentek idegen hazákba. Most is oda vannak, nem is jönnek vissza. Nagy sírása hallatszott a székely asszonyoknak a temető kertben. Egetverő sírás. Az ősz ember a kripta ajtóban halván a sírás kérdé, mi sírás az? Elveszett székely ország, a te fiaid, a te unokáid mind elhullottak. Gábor Áron is elesett, ágyúi is ott vesztek mind, a vezér is sebben elhult. Az ősz ember ezt halva kezeit, s világtalan szemeit fölemeli az égre. Én, Uram, én Istenem kiálta, s megszűnt világtalan lenni. A mennyei napfény megnyílt lelke előtt, meghalt. A székely nők felvették karjaikba az elhunyt aggot, kinek a veszteség híre élte lángját kioltotta, s bevitték őt karjukon árván maradt városukba, Sepszi-Szentgyörgybe. Mankóval ment közöttük elmélázva a nyomorék, s keserűen mondogatta magában. Miért nem lehettem én ott? Miért nem veszhettem ott el? Nem volt már férfi Sepsiszentgyörgyön. A bátrai elhultak, a gyáváit elhajtották, az utolsót most teszik koporsóba. Az is 80 éves világtalan vak volt. Csak nők és gyermekek maradtak még a városban, özvegynők és árva gyermekek. A 80 éves agg koporsója körül ott sírnak az elhagyottak. Isten látja, nem azt a halottat siratják. Lábtól a koporsó mellettül kis zsámoljon a nyomorék, arcát tenyerébe rejté. Oly rosszul esett neki hallani, hogy a legutolsó férfi meghalt, őt nem tartja senki annak. Az asszonyuk a koporsó körül álltak, tele van az udvar is, mindenki elmegy nézni a halottat. Az utolsó férfi a koporsóban, akit a legvénebbek sem ismertek fiatalnak, aki meghalt szívszakadásban. Rokona sem igen sok, tisztelői mind, akik ismerték, unokái és unokafiai száma, egész népet tett már. S mindazok, akikkel életében jót tett, kiknek bajában támasza tanácsadója volt, oly sokan valának. Ezeknek nagy része nincsen mostan itten. Kin feküsznek a csatamezőn, kin futnak az elátkozott világban. Annyi unokafia közül csak az egy nyomorék van jelen, s azt sem tartja senki férfinak. Mindenkinek szerette volt, mindenkinek halottja volt, mindenkinek van benne mit siratni. De senkinek annyi, mint Juditnak, a büszke lelkű nőnek, és Dávidnak a nyomoréknak. És csak ők ketten nem sírnak. Mindkettő feje ég, lángokkal háborog, a tűzhányóhegy oldalából nem fakad patak, szemeikből könnyek helyettán inkább szikrák hullanának. Judit félrehívja a nyomorékot a nősírás közül egy mellékszobába. Összefont karokkal megáll előtte, és beszél. Dávid, szép apád kiterítve fekszik, te ott ülsz a ravatal mellett, és egy könnyet sem ejtesz. Miről gondolkodol? Egész éjjel nem aludtál, hallottalak ágyadban forgolódni, nyöszörgeni. Miről gondolkozol? A nyomorék lesütötte fejét, és hallgatott. Dávid, ha te épp erős férfi volnál, ha neked-e mankók helyett kardhoz, szuronyhoz szoktak volna kezeid, Dávid, lesütnéd-e fejedet némán, mint most? A nyomorék felemelte lángoló arcát az asszony tekintetéhez, s nagy fekete szemei oly bátran, oly hősiesen világoltak elő, mintha az erős lélek egy pillanatra elfeledte volna lakházas silányságát. És te sohasem leszesz boldog, folytatá az asszony. Te rád semmi öröm nem vár az életben, pedig ki tudja még, meddig élhetsz. De szólj, ha megjelenne a halál előtt egy legdicsőbb arcával, ragyogóbban, mint a csatamezőn, s azt mondaná, vesd el mankóidat, vedd a rombolás szereit kezedbe, ímén kezedbe adom a világból mindazt, amit szerettél. Csinálj magadnak koporsót, csinálj magadnak mágiát belőle, hogy mikor meghalsz, ne maradjon itt utánad semmi, amiért visszagondolja más világról a földre. Nem értelek. Nem akarsz talán. Csak mégis szép az élet, ugye? Még a rongyok között, a gyalázat szennyében, a nyomorék testében is szép az élet. Még a mankóért sem kellenek cserébe a szárnyak. Ó, ne mondd! Hányszor adtam volna oda a megutált életet az irigylet halálért, szólt a nyomorék, s halkan tevé utána a dicső halálért. S kinek volna dicsőbb halála, mint neked? Egy csatatér felett, hol az elemek maguk is csatáznak, magasan a harckiáltás közepében, ott állanál, vérontó angyalául a halálnak, érchangon hirdetve halálos ellenállás mindennek, aki él, s mikor már mindenki elhanyatlott, mikor nincs, aki segítsen többé, kiragadnád az ellenkezéből a biztos győzedelmet, s magaddal vinnéd azt, hősiesen meghalni, nem a sírba, hanem föl az égbe. Ó, tehetném bár, sóhajta fel a nyomorék, de mi az én hangom, mik az én karjaim? Szavam nem hallatszik a harcban, kezem a győzelmet el nem veszi senkitől. Figyelj rá! A győztesek ma vagy holnap városunkba jönnek. De nem leszen itt megpihenésük, nem vár reájuk öröm, nem nyugalom. A házok be lesznek előttük zárva. A fegyverre fegyver lesz a válasz, ha Szepsi Szent György férfiai el tudtak esni városuk védelmében. Asszonyaik nem lesznek hozzájuk méltatlanok. Mi elveszünk, a nőkar gyenge, bár a szív erősebb. Sem fegyverünk, sem erőnk ellenállni, csak akaratunk. A cél úgysem a győzelem, hanem a becsületes halál. Te fel fogsz menni a toronyba. Midőn messziről meglátod jönni az ellenséget, a harangot meghúzod, mi akkor a halottat elvisszük temetni. Sírjánál bevárjuk a nem szeretett vendégeket, s ha erővel akarnak bejönni, akkor jaj nekünk. Minden házat külön fogunk védeni. A kétségbeesés megtanít bennünket harcolni, s ha erőt akarna venni a gyönge szíveken a félelem, a csüggedtség, hallani fogjuk a toronyból a te harangod ért szavait, s új erő fog szállni kebleinkbe. Verni fogod a harangot, míg a csata erőt nem vesz. Akkor találsz ottan a fülkében előre elkészített szurok koszorúkat, azokat meggyújtod, s ha látod, hogy az ellenség elfoglalta a várost, lehányod azokat a házak tetejére, s visszafoglalod a várost tőle, s szikrák özönében, füstnek fellegében fölviszed magaddal a magas mennyországba. A nyomorék mindig lázasabb reszketéssel hallgatta a rettenetes némber szavait. Az utolsó szavaknál kiejté kezéből Mankóics odarogyott a nő lábaihoz, s annak térdeit átölelte, és rebegett valami érthetetlen szókat, de ragyogó szemeiből olvasni lehette, hogy lelke már repülni készül a halál képe felé. Lesz-e bátorságod? Ó, örülni, vígadni fogok. Nem leszek béna, nem leszek nyomorék, hős fogok lenni. Rám gyújtom a torony tetőt, úgy fogom húzni a harangot, mikor már lángolni fog körüle a város, még akkor is verni fogom a tüzes, izzó harangot, és énekelni, míg a láng meg nem emészt. Szolgáidnak testek, akik megölettek, adattak a hollóknak. Ordíts kapu, kiálts város, eljött az úrnak rettenetes napja. És a nyomorék alakja, mint egy szent konvulszióban elkezd erőszakosan reszketni, száraz elfonnyadt karjai kiterjesztett kezeikkel az égre voltak emelve. Térden állt, mert Mankóit elejté. Úgy nézett ki, mintha buzgó megdicsőülésben ihletten imádkoznék. Jervelem, szólt az asszony, fölemelve őt a földről. Dávid fölvette Mankóics, oly sietve, oly élénken haladott az asszony mellett, mintha nem is a földön járna, mintha a Mankók helyett már is szárnyakat viselne. Hogy átmentek a halottas termen, oda lépett szép apjához, megcsókolá annak hideg arcát, hideg kezeit, s magasztos túlvilági arccal rebegé. Látjuk egymást nem sokára. Judit meghagyta a nőknek, hogy ott maradjanak, míg ő visszajő. Maga elment a nyomorékkal, fölvezette őt a toronyba. Eddig nem mutatott erővel ment az fel a meredek lépcsőkön. A lélek látszott őt vinni. Judit megcsokolta a szegény béna homlokát, azzal ott hagyta őt a toronyban. Dávid kiült a torony ablakába, honnan messziről el lehet-e látni. És mikor meglátta Juditot, onnan felülről utána kiáltott. A nő föltekintett, a béna kihajlott az ablakból, s Mankóját leveté. Nem lesz rá többé szükségem. Bizonyos akarok róla lenni, hogy a kísértet órájában bátran viselem magamat. Azért magamra zártam a torony ajtaját, a kulcsot íme lehajítom. S levetette a kulcsot a toronyablakból. Azután a távolba nézett. Judit a halottas házhoz visszatért. Ott gyűltek össze Sepsi Szent György asszonyai magukat kisírni. Pedig sírhatott volna mindenki otthon is. Halottja volt minden háznak. Judit megállt közöttük az udvar közepén. Magas uralkodó termete, átható szemei, hideg erőteljes arca mutatá, hogy mikor a fiág kihalt, neki kell a fennmaradottak vezérének lenni. Mint ahogy ne sírjanak. Mindenki elhallgatott. És azután szólt hozzájuk erős, csengő, reszketéstelen hangon. Testvéreim, Sepsi Szent György özvegyei árváj, halljátok szómat! Isten nehéz kísértetekkel látogatta meg napjainkat. Túl kellett élnünk a nálunknál jobbakat, túl mindent, akit szerettünk. Városunkban nincsen egy ház, amely valakire ne várna, valakire, aki vissza nem jő. Akármeddig éljünk, számunkra öröm nem terem többé. Megakhadunk, megőszülhetünk szomorú lakházainkban, éltünk jobb fele a föld alá van téve. De még ez nem legsúlyosabbik a csapásoknak, mik fejünkre mérvék. Azok helyett, akiket szerettünk, el fognak jönni azok, kik őket megölték. Látni fogjuk őket utcáinkon diadalmas zenével végigvonulni, látni fogjuk őket szobáinkban, azon helyen ülve, mely kedveseink után üresen maradt. Az ismert hangok helyett hallani fogjuk az idegen szókat, s arcaitok özvegy bájait érni fogja az idegen kívánó tekintete. De én azon időt nem fogom gyáván megérni. A halál mindent visszaad, amit az élet elvett, s a halált nem veheti el senki, mint az életet. Ha nem tudnám, hogy székely nők közt vagyok, búcsút vennék tőletek, s ha azt mondanám, egyedül megyek, egyedül cselekszem, egyedül halok meg. De ismerlek benneteket. Ott kell lennetek, ahol én leszek, tennetek azt, amit én. Halottjaitokhoz méltóknak lennetek. Most haza fogtok menni. Mindenki hordja fel vagyonai legbecsesebbjét háza padlására. Kapuit torra szólja el szekerekkel, csak az ajtók maradjanak nyitva. Rakjon tüzet a kandallóban, a gyermekek forraljanak vizet és olajat az üstben. Az első harangszóra mind ide fogtok jönni. A halottat kivisszük a város kapujába, ott az utca végén, kapu előtt keresztben egy sírt ásunk neki, s ezzel a sírral be lesz zárva a város. Innen élve ki nem megy azon túl senki. Most menjetek házaitokat elrendezni. Az első harangszóra sietve gyűjjetek ide. Az asszonyok szétosztottak, egy sem sírt többé. Elfásultan, kétségbeesés némaságával hazament mind. Tette azt, ami mondva volt, kapuit eltorlaszolt, a vizet és olajat forralt, kést köszörült, fejszét élesített. A kisgyermekek sírtak, réttak a pitvarokban. Maguk sem tudták, hogy miért. Predi álló felől a hegyút kanyarulatán a távolban magas porfelleg oszlopai kezdtek támadozni a Sepsi-Szentgyörgyre vezető úton közelegve. A harang megkondult. Egyetlen harangja volt ez Sepsi-Szentgyörgynek. A többit mind ágyúnak önték. Most e harang kondulása jelenti, hogy nem szeretett vendégek jönnek. A készülőt húzzák, a temetésre készülő verset. Kinek a temetésére? Az utolsó férfinak. A lélek harangot húzzák, a halára készítő csengetyűt. Kinek a halálára? Az egész városnak. Sepsi Szent György kapujához két csapat közelget. Egyik kívülről, a másik a városból. Amazok mind férfiak, fegyveres kemény vitézek, emezek mind nők, leányok, gyönge fegyvertelen népség. Amazokkal nehéz ágyúk, a halál diadal szekerei jönnek, hat-hat harcméntől vonatva. Ezekkel is egy szekérjő, az is a halál szekere, hat fekete paripától vonatva, a halottas kocsi, rajta a koporsó gyász fátyollal beterítve. Amazok riadó harc zenével közelítnek, bús méla énekkel ezek, amazok lobogó zászlókkal, emezek lobogó fáklyákkal. Mindkét csapat a kapu felé tart, sír van jelölve az úton keresztbe. Azelőtt fognak találkozni mind a ketten. Egy csapat cserkesz lovag közeleg a városhoz. Ruházatjuk, arcvonásaik, nyelvük mind valami eltévedt emlék a rég-rég múlt időkből, mikor a magyar nép elindult az ismeretlen világba hazát keresni. Üldözte már akkor is a sors, nem maradhatott régi honában, milliónként elhagyta szülőföldjét. Itt-amut letelepedett, a sors viharjai onnan is kizaklatták. Egy része odább ment, a másik elmaradt messze Volgán túli földön, a Kaukasz vadbércei mögött. Az elvált testvérek sose hallottak egymásról többet. Összekeveredtek a szomszéd fajokkal. Mindegyik nagyot változott, és mikor ezred év múlva a világ szellem szeszélye ismét összehozza őket, mint ellenség állnak egymással szemben. Nem ismernek egymásra többé, de valami fájdalmas sejtés, valami keserű vonzalom lepi meg a találkozókat, és mindkettő elszorulni érzi szívét, ellankadni karját, és nem tudja miért. A csapat vezére egy szép ifjú herceg a Kaukasz vidékéről. Napbarnította szép ovál arcához, oly jól illik az a kis sötét bajusz. Ha dolmányt venne magára, senki sem mondaná, hogy nem magyar. De az öltözet is, amelyet visel, oly különös hatású, az a piros, körül prémes süveg, kurta virágos szövetű mellény rövid ujjaival, mely alól hosszabb más színű kaftán látszik elő hosszú ujjakkal, az a görbe kard, maga a kard felkötésének módja, mind oly emlékeztető valami ismerős tárgyra, valakire, kitán egykor képben lefestve láttunk, s nevét elfeledtük. Valami álomképre, amely többször megjelenik, valami regére a távol gyermekkorból. Az ember felsóhajt, és úgy fáj, hogy nem tud vele beszélni, hogy nem tudja megkérdeni tőle, mit csinálnak az otthon maradt rokonok, boldogok-e? Imádják-e még a régi Istent? Szabadok-e még ős pusztáikban, ős bérceik között? Lám, mi nem vagyunk boldogok az új földön. Minket el-el hagyogat a választott Isten. Sokat sírunk, sokat vérzünk, bár ne jöttünk volna ide soha. Ha meg tudnák érteni szavainkat, s mikor hazamennek, elmondanák otthon, hogy az eltávozott testvérek sorsát nincs mit irigyelni. S egy-egy könny, egy sóhaj jutna számunkra, s az unoka gyermek megtanulná neveinket kimondani. S azután alkonyatkor kiülnének a magas sziklákra, kunyhóik küszöbére, melyeket még nemrég oly hősiesen védtek, és oly hiába, mint távol rokonaik, kiknek feje fölött a nap leáldozik, s mondanák olyankor, így áldoztak le ők is. A csapat a város kapujához ér. A nők már akkorra megásták a nagy sírt keresztül az útban, elzárva vele a kiárást, bezárva a várost. Mivel lehetne jobban bezárni a várost, mely nem akar magába több lakost fogadni, mint egy sírral? Éppen a bejövők utcájában. A lovagok csapatja megáll a temetkezők előtt. A nők énekelnek, bús halotti dalt a halálról, halál után megboldogultakról. Vigasztalásait a sírnak, a túlvilág reményét, az élet semmi volt át. A nőhang különben is szomorú, a halotti dal reszketve, mint az éjféli óra ütés, hangzik el rajta. Az okogás kitölti a hangok időközeit belülről a városból, a gazdátlan, egyedül maradt, házőrző ebek sejtő vonítása hallik. A lovak csapat vezetője leszáll harcményéről. Társaik is mind leszállnak. Kezeiket összeteszik, fejükről leveszik a csalmát, és a sír oldalára állva, áhítattal imádkoznak buzgón egyre, emelt szemmel. Ki hinné, hogy az ellenség? A vezető a végzett ima után közelíteni akar a nőkhöz, kik a sír túlsó oldalán állnak. Ekkor egy közülük előlép. Judit az. Bátor hideg tekintetével és tiltó mozdulattal visszautasítja a közeledőt. Ne közelíts! E sír határ köztünk és köztetek. Nincs mit keresnetek a városban. Csak nők és gyermekek lakják ezt, kiknek gyámolait már megöltétek. Íme sírba most fektetjük az utolsó székely férfit, aki Sepsi Szent Györgyöt lakta. Itten vénült ő meg szent volt. 80 évig hagyta élni Isten, hogy vezére, tanácsolója legyen az egész városnak. Most elhívta őt magához, mert a városnak nincs szüksége életre többé. Csodálatos volt halála, nem killódott, mint más ember. A vesztett csata hírére kirepült a lélek belőle. Vak volt 10 esztendő óta, mert ha nem lett volna az, akkor nem a csata híre ölte volna őt meg, hanem a csaták a célai, mint megölték a többit mind. Sepsi Szent György hölgye ide fogják őt elásni a városnak kapujába. Éppen a bejárás elé, hogy aki be akar jönni, elborzadva visszatérjen. Lassanként begyöpösödik majd az út, s az utasok nem fognak ide találni többé. A város mellett körös körül megnő az erdő és a fű. Mi pedig egyenként elhalunk, s nem akarjuk, hogy bennünket valaki megsirasson. Élünk gyászban, meghalunk emléktelenül, mint illik özvegyekhez, kiknek férjeik a csatamező maradtak. Azért áldott legyen a sír, mely a várost a világból kizárja, és átkozott legyen, aki azt átlépi, éltében és halála után. Amen. A cserkesz engesztelő arccal szólt ismeretlen szókat a székely hölgyhöz, s a kebléből kivont fehér kendő, mint feltűzött dárdája fegyére, azt látszik mutatni, hogy békét, engesztelést hozott a városnak. Az asszony elérté a jelt, és megtagadva intett. Hiába hozod a békét, amíg itt egy élő lehellet lesz, háború van köztünk és köztetek. Béke nekünk csak a halál. Szomorúság lakik itten. De a szomorúság csak halottainkért él a szívben. Rátok nézve, gyűlöletnek fészke van ott. Menjetek innen. Nagy a világ, elfértek benne. Nincs tőlünk, mit elvennetek. Pihenni sem jöhettek ide. A nyugalom elköltözött a városból örökre. Fényes nappal sírok kísértetei járnak végig az utcán. Kísért szemű nőkik, kedveseik sírját sa magukét keresik. Boldogtalanok, kiket az őrültség kerget, s az öngyilkosság vezet. Menjetek innen! A cserkesz szívében oly különös visszhangot gerjesztettek az ismeretlen, ismerős hangok. Elmélázva megállt a sír előtt, dárdája nyelére támaszkodott. Szétnézett a gyászos asszonyokon, mintha mind ismerősei volnának. Nem tudott nekik mit szólni. Kötelesség gyakorlásban növekedett fel, megszokta a parancs szót latolgatás nélkül teljesíteni, és most nem érzett magában erőt arra, hogy a városba lemenjen, mint ez meg volt neki hagyva. Vedd le kopjádnak hegyéről, vedd le azt a fehér kendőt, kiált a rázasszony. Dövd e szívbe fegyveredet, másd vérébe azt a fehér kendőt, akkor tűz fel lobogónak, úgy jöhetsz be városunkba. Szíveinken, holtesteinken keresztül kiáltának mindegy hanggal az elkeseredett asszonyok, s odaveték magukat a cserkesz főnök lova elé, a paripa tombolt és ágaskodott. S a cserkesz arra gondolt, hogy neki is van otthon édesanyja, akinek szavai oly hasonlóak ez asszonyéhoz, és szép húga is, ifjú jegyese, kik szint oly szépek, mint ez ifjú nők lovának lábai előtt. Szemeik éppen úgy ragyognak, arcaik oly halaványak, hosszúkásak, vonásaik oly szenvedők, termeteik oly délcegek, s hajuk olyan fekete. A szépséges cserkesz nőké, mint e székely nőké itten. És szíve erőt vett rajta. Félre fordította fejét, hogy az asszonyok ne lássák a szeméből hulló könnyűt, s azután lovát sarkantyúba kapta, egyet inte fehér kendőjével a hátrahagyott, gyászos asszonyoknak, azután leborult lovanyakára. Társai utána siettek nyargalva, tárdák süvöltöttek a légben. A porfelleg elnyelte alakjaikat, sem a székely hölgyek, sem a cserkesz hölgyek nem látták őt többet. A sereghez visszatérve, haditörvény elé állíták, amiért a parancsot nem teljesíté, és kit a csatág golyója elkerült, megölte a szigorú haditörvény, amiért ellene vétett. Küldtek ezután keményebb szívű embert az asszonyoktól lakott város ellen. Az letapottatá, lovai patkójával az utca közepére ásott sír dombját, s a zárva talált házajtókat kopjákkal üttetébe erőszakosan. Fáradtságos harc lett ott, harc dicsősége nélkül, asszonyokkal, gyermekekkel, s gazdájukat védő ebekkel. Egyenként kellett elfoglalni a minden házat, újra kezdeni a harcot minden utcán. Ablakokból, házhéjáról, kövekkel és forró vízzel küzdött ellene a fanatikus nép. És a harang egyre kongott. Sikoltás és fegyver zaj közt hallatszott a rémes kongás, kétségbeesésre késztő hangok, mikkel a magas torony, mint egy tömör óriás, aki maga nem mozdulhat, fölül emelkedve az egész városon, népét buzdítani tetszék. S ha olykor szűnt a nagy zaj, hallatszék a vad rikácsoló ének onnan felül. Szolgáidnak testek, akik megölettek, adattak a hollóknak. Éjszakának idejére küzdetett le az ellenállás. A város kezében volt a hódítónak. Már erősen hallatszott a diadalének, alig-alig az elhalók kiáltása, midőn hirtelen, mintha az égből szállnának alá, ártó tüzek repültek le az alanti házak tetőire. Az égő szurok kanócok egy perc alatt felgyújták a várost. A viharos forgószél segélyül jő a lángoknak. A tüzes zsarátnokot végigfutja a város egyik szélétől a másikig. Láng emelkedik, az égfedele izzadni látszik tőle, s a fekete füstben. A szél kavarta repkedő üszköket, mintha láthatatlan démonok vinnék eget ostromló csatába. Az ember kiáltás túlharsogja a vihar tombolása. De legmagasabban minden lángok között lobog fennen égve a torony teteje, mint egy óriási fáklya. És az égő lángtető alatt még mindig hallik a szomorú harangkongás, csatának, tűznek, viharnak és temetésnek hangja. Most egyet hirtelen fordul a szél, lángokat ismét megfordítja, iszonyú roppanás hallik, azután a harang elnémult, talán éppen az esett le. A két elem ura lett a csatatérnek, a szél és a láng. Az emberek elfutottak onnan. Csak két ellenséges harckiáltás hallatszik még, a vihar üvöltése és a lángok ropogása. Mintha léggé olvadt nők szellemei hánynák alá égő szikrák alakjában égnek törekvő lelkeiket a harcos férfiaknak, s mentő többet levernek onnan, annál több rohanna utánuk a vitatott csillagos hazába. Miért nem vagyunk mi is ott?